aki hétről hétre itt van, annak nem újdonság, hogy igehirdetés sorozatban vagyunk együtt, és már valakitől egyszer hallottam, aki ötödjére hallja, hogy miért kell mindig elmondani. De nagyon fontos tudatosítani, hogy igen, egy sorozatban vagyunk együtt. Teremtés az a téma, ami velünk van hétről hétre. Nem csak általában, mint egy érdekes téma, hogy a teremtésről érdekeseket mond a Biblia, hanem azt vizsgáljuk, és azért van előttünk ez a kérdés, mert vannak ilyen alaptanításai a Bibliának, amiket elfogadunk természetesnek, hogy hát ez így van, biztosan, de hogy ennek igazán hatása lehet a mindennapi életünkre, hogy befolyásolhatja azt, hogy mit jelent, hogy keresztjének vagyunk, Krisztus követői, hogy hatása lehet arra, hogy hogyan vagyunk jelen a városban, az életkörnyezetünkben, arra talán kevésbé gondolunk. Ilyen szempontból is vizsgáljuk mindazt, amit Isten ezeken a történeteken keresztül a számunkra üzen. Az elmúlt vasárnap a teremtésnek a hogyanja volt előttünk, hogyan teremtette Isten a világot, a Mózes első könyve első fejezetének a harmadik verséből, hogy Isten a szavával teremtette a világot, a szó megváltása, ez volt előttünk az elmúlt héten, a mai nap pedig szintén a hogyannak a másik oldala lesz, Isten tetteiről beszél egy másik helyről a Szentírás, így olvasom fel Jób könyve 38. fejezetének az első 38 versét. Ekkor megszólalt az Úr a viharban, és ezt mondta Jóbnak. Ki akarja elhomályosítani örök rendemet tudatlan szavakkal? Öveszt hát föl derekadat férfiasan. Én kérdezlek, te meg oktass engem. Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd el, ha tudsz valami okosat. Tudod, ki szabta meg annak méreteit? Vagy kifeszítette ki fölötte elmérő zsinort? Mire vannak erősítve oszlopai, vagy ki helyezte el sarokkövét, amikor együtt vigadoztak a hajnali csillagok, és újjongtak mind az Isten fiak? Ki zárta el ajtókkal a tengert, amikor buzogva előtört a föld gyomrából, amikor felhőbe öltöztettem, és sűrű homállyal takartam be? Amikor határt szabtam neki, zárat és ajtókat raktam rá, és ezt mondtam, eddig jöhetsz, tovább nem. Itt majd megtörnek büszke hullámaid. Lett-e parancsodra reggel, mióta élsz? Kijelölted-e a hajnal helyét, hogy szélinél fogva megragadja a földet, és lerázza róla a bűnösöket? Formálódik, mint az agyag a pecsét alatt, ráncokat vet, mint egy tarka ruha. Így veszi el a bűnösöktől a világosságot, és összetöri a fölemelt kart. Eljutottál-e a tenger forrásáig, bejártad-e a mélység fenekét, föltárultak-e előtted a halál kapui, a homály kapuit láttad-e? Fel tudod-e fogni, milyen széles is a föld? Mondd el mindezt, ha tudod. Melyik út visz a világosság otthonába, és hol a sötétség lakóhelye? Vissza tudod-e vinni határai közé, ismered-e a házába vezető utat? Tudod-e, hiszen akkor születtél, napjaid száma igen nagy. Eljutottál-e a hó raktárához? A jégeső raktárát láttad-e? A nyomorúság idejére tartogatom ezt a harc és a háború napjára. Melyik útról áradt szét a világosság? A keleti szél honnan terjedt ki a földre? Ki ásott csatornát a felhőszakadásnak és utat a mennydörgő viharfelhőnek, hogy esőt adjon a lakatlan földre, az ember nélküli pusztaságra? Hogy bőven megitassa a puszta sivatagot és zöldelő füveket sarjasszon? Ki az apja az esőnek, és ki nemzette a harmadcseppeket? Kinek a méhéből származik a jég, és az égből hulló darát ki hozta világra? Összesűrűsödnek a vizek, mint a kő, és befedik a mélység felszínét. Össze tudod kötni a fias tyúk szálait? A kaszás csillag köteleit meg tudod oldani? Föl tudod hozni a csillagképeket a maguk idejében? A nagy medvét fiaival együtt talán te vezeted? Ismered-e az ég szabályait, talán te adsz neki uralmat a földön? El tudod juttatni hangod a felhőkig, hogy vízáradat borítson el téged? Tudsz-e villámokat küldeni útjukra, és mondják-e neked, itt vagyunk? Ki szabta meg bölcsen a sötét felhők rendjét, a légi tüneményekbe kiadott értelmet? Ki olyan bölcs, hogy meg tudja számlálni a fellegeket, és ki tudja kiüríteni az ég tömlőit? Ha megkeményedik a föld, mint az öntvény, és egymáshoz tapadnak a göröngyök. Talán úgy érezhetitek, amikor olvastam ezt az igét a Jób könyvéből, mintha nem lenne vége, és jól érzitek, egészen a még több fejezetet is tudnék olvasni a Jób könyvéből, ahogyan Isten beszél Jobbal, és érvel arról, hogy ő a teremtő, amit itt hallottunk, ez az élettelen természet teremtéséről szól. Aztán folytatja az élő természettel, az élő világgal, az emberrel, és nagyon-nagyon sok mindennel érvel, és ezt a Jób nevű embert megpróbálja elérni Isten az ő szavával és igazságával. Amit első benyomásra az ember érezhet itt ebből a szakaszból, az kicsit ugyanaz, mint az elmúlt vasárnapi szakasz is, hogy ez költemény, ez költészet, és olyan képekkel találkozunk, amik hát nem éppen ilyen egyszerű, meg lineáris gondolatok, és nem egy ilyen felsorolás, hogy akkor Isten úgy teremtette a világot, hogy, és akkor fel van sorolva, hogy ezután ezt tette, hanem költői képeknek az áradata, a sora van itt előttünk. És abban is hasonlít ez az elmúlt vasárnapnak az igéjéhez egyébként, hogy ugyanúgy, ahogy a Mózes első könyve, a Genezis első két fejezete hitvallás, tulajdonképpen ez is az. Hitvallás azért, mert arról beszél, hogy mit tett Isten, arról beszél, hogy kicsoda a teremtő, és nem próbál semmilyen tudományos vagy exakt magyarázatot adni arra, hogy hogyan keletkezett a világ. Hitvallás, és ami azt illeti, nem egy szokványos forma. Még hitvallásnak sem ilyen egyszerű, mindennapi, hogy hiszek ebben, hiszek abban, hiszem, hogy a teremtő így meg így teremtett, hanem költői képeknek az áradása. És ahhoz, hogy értsük ezeket a képeket meg, hogy miért így beszél Isten a teremtő Jobbal, ahhoz értenünk kell majd egy kicsit, hogy hol tartunk itt ebben a Jób könyvében. De még bevezetésként azt szeretném elmondani, hogy mint hitvallás különösen is érdekes lehet a számunkra. Minden embernek, akár hívőnek vallja magát, akár nem, van valamilyen saját hitvallása. Van valamilyen hitvallás, ami szerint éli az életét. Ez a hitvallás sokszor nem tudatos, csak tudattalan módon van benne, ami meghatározza, hogy ő mit szeretne ebből az életből kihozni. Mire való az ő élete? Hogyan akar élni? Milyen hitvallás az, ami alapján a döntéseit hozza? Nyilván az embernek ez a saját tudása, tapasztalata vagy megismerése határozhatja meg ezt a hitvallást. És így az ember hitvallása gyakorlatilag saját belső forrásokból táplálkozik. Ezzel szemben, amikor Istent keressük, és azt, hogy milyen hitvallásunk lehet ezzel szemben a Szentírás alapján, akkor ugye valami külső forrást keresünk. Valami olyan forrást, ami megbízható, amiből az Isten megszólal, amiből ő kívülről tudja nekünk elmondani azt, hogy mi az életnek az értelme, hogy mire teremtette a világot, és benne minket is. Azért szólal meg az Isten, és azért van a kezünkben a Szentírás, hogy megértsük ezeket a kérdéseket. Ezért szólal meg, hogy megszabadítson bennünket a saját hitvallásainkból, amelyek az életünket irányítják, és tőle távol visznek. Négy dologról szeretnék beszélni közöttetek ma. Az egyik Jób könyvének a kontextusa, hogy egy picit jobban értsük és lássuk, hogy hogyan és miért szólal meg itt ebben a fejezetben így Isten a Jobbal való párbeszédben. Másodszor egy kicsit azokba a képekbe néznénk bele, amit itt a teremtő magáról mond, meg a teremtésről, hogy hogyan is történt a teremtés. Harmadszor egy nézőpontváltásról szeretnék beszélni nektek, és negyedszer pedig egy nagyon fontos igazságról, ami ebben a szakaszban kirajzolódik a számunkra. Jób könyvének a kontextusa. Aki a nyári táborban volt, aztán emlékszik rá, hogy a nyári tábor utolsó alkalmában itt a beszélt erről, és sok minden megosztott Jób könyve kontextusáról. Jób könyve valószínűleg a Biblia egyik legrégebbi könyve, amelyiknek a fő témája a szenvedés, a szenvedő ember. Miért van szenvedés? Jób könyve a miértek könyve. Tulajdonképpen egy ilyen prológus, meg egy epilógus közé, ami egy elég rövid dolog, nagyon sok fejezeten keresztül azt látjuk, az van beillesztve, hogy Jób, ez az ember, akinek nagyon sok mindene volt, és alapvetően ma így mondanánk, egy jó ember volt, elveszít mindenét, és látszólag igazságtalanul szenved. Nem tudja, hogy egy próbában van egyébként. Ez az ember hosszú fejezeteken keresztül próbálja megérteni, hogy miért történt mindez. Miért van a szenvedés? Miért engedi meg ezt Isten? Miért pont velem? Miért pont most? Mit vétettem? Segítségére sietnek emberek, akik megpróbálják ezt kibogozni, a felesége, aki azt mondja neki, hogy átkozz meg az Istent és hallj meg, ebben a helyzetben nagyon jó tanácsot ad, aztán a barátai, akik próbálják sarokba szólítani, hogy hát lehet jobb, hogy valamit vétkeztél, ne okoskodjál, ismerd el a bűnödet, és így tovább. Hosszú fejezeteken keresztül mennek ezek a Jobbnak és a barátainak a párbeszéde. Néha jobb állapotban van, és úgy tűnik, hogy így érti a dolgokat, néha pedig úgy tűnik, hogy egészen beszűkült. Ez nagyon fontos látnunk a Jobb könyvével kapcsolatban, hogy miután Jobbot emberileg szinte elhordozhatatlan veszteségek érik, rendkívül beszűkül. A gondolkodása, az érvei és mindene annak ellenére, hogy nagyon érdekesek, és néha úgy tűnik, hogy ilyen nagy eszmefuttatások, az ő nézőpontja csak az, hogy szenvedésért, kárért, bajért, nem értem, hogy ez miért van, és mindent ezen keresztül, mindent innen néz ebből a nézőpontból. És ha ki sem mondja, de minden kérdése mögött valamilyen módon ez a miért van ott. Miért, Uram? Mit vétettem? Miért pont én? Miért pont most? Miért pont így? És ebben a beszűkült állapotban, ebben a megsebzett állapotban tulajdonképpen az a Jób, aki egy istenfélő ember volt korábban is, valamilyen módon Istent ellenségként, ellenségesként definiálja. És görcsösen bele van ragadva ebbe az állapotba, hogy Isten valamilyen módon őt bántja, vagy üldözi, vagy valami rosszat tett neki, és mintha Isten az ellensége lenne. Ezt kell valamilyen módon majd feloldania Istennek. Jobb tehát perel Istennel, kérdez, vitatkozik vele, és ezért szólal meg az Isten. A 23. fejezetében ennek a könyvnek olvashatunk egy konkrét kérdést, hogy van egy olyan szakasz, amire ez a 38. fejezet, ahol Isten megszólal, tulajdonképpen a válasz. Ezt szeretném felolvasni most nektek. Jobb 23. verstől ez van leírva Jobb könyvében. Azt mondja Jobb, bár tudnám, hogy hol találom Istent, elmennék a trónusáig, elé terjeszteném ügyemet, tele lenne szám szemrehányással, hogy megtudjam, milyen szavakkal válaszol, és hogy megértsem, mit is mond nekem. Teljes erővel perele majd velem, vagy meghallgat figyelmesen. Becsületes emberként vitatkoznék vele, és végleg fölmentene engem a bírán. Hát ezek azért nem semmi szavak. Mondhatnánk, hogy a lelkigondozói megfontolás volt, hát szegény, beszűkült, meg így fájdalom érte, nem is gondolta komolyan. De ha meg komolyan gondolta, akkor azt látjuk, hogy ez egy olyan ember, aki azt mondja, hogy végleg fel fog menteni Isten, és szeretném vele megbeszélni ezt a dolgot, hogy én igaz vagyok, de nem csináltam semmit. Nem az én hibám, nem követtem el semmit, amiért ekkora büntetés kellett volna, hogy engem érjen. Bár el tudnék menni Istenhez, hogy megtaláljam, zárójel, mert Isten rejtőzködik, valahogy nem hallgat meg, nem elérhető, zárójelbe zárva, és azt mondja, szemrehányásokkal tele lenne a szám, és jól megmondanám neki a magamét. És meg akarom érteni, hogy ő mit mond nekem. És valahogy ott van ebben a kiszólásban, ezekben a szavakban Isten felé az, hogy na gyere, akkor mondd meg, hogy miért volt ez az egész. És nagyon szeretné Istennek feltenni a kérdéseit. Egy kicsit felbőszült, nyilván egy kicsit dühös. És gondolj csak el, hogyha ezt halljuk, hogy erre nézve válaszol a 38. fejezetben, akkor Isten megszólal, és azt mondja, ki akarja elhomályosítani az örök törvényt, na gyere Jób, akkor övezd fel magadat, mint férfi a férfivel, és akkor beszéljünk. Gyere Jób, akkor beszéljük meg, hogy is van ez az egész kérdés. Akkor, ha egyenrangú partnerek vagyunk, úgy érzed, akkor kezdjünk egy dialógust. És itt ezen a ponton szeretném azt mondani, hogy miközben néha ez a szakasz ironikusnak tűnhet, és úgy tűnik, mintha Isten így Jobbnak így oda-oda fricskázna, vagy kicsit így, nem tudom, hogy felülről beszélne vele, ez Isten részéről egy hatalmas szeretet, megbecsülés, hogy dialógusba lép Jobbal. Nem lehengerli, nem elsöpri, nem elpusztítja, megtetné elvileg, hanem a porszem teremtménnyel, aki azt gondolja magáról, hogy egyenrangú partner az Istennel, azzal dialógusba lép. Milyen kedves gesztus az Isten részéről. És ennek a dialógusnak a tartalma nagyon érdekes, tartalmaz egy csomó olyan dolgot, amit megtudunk a teremtésről. Nem úgy indult ez a párbeszéd, hogy és akkor Isten azt mondta Jobbnak, Jobb, tartok neked egy hittanórát a teremtésről. Jobb, szeretném neked elmondani, hogy igazából mi hogy volt. Hanem egész másokból elkezdődik egy dialógus, amiben megtudunk nagyon sok minden érdekességet arról, hogy hogyan is jött létre a világ, és hogy Isten milyen szerepet töltött ebbe be. Fontos értenünk még itt a kontextusban, itt ennél az első pontnál, hogy olyan nyelvezettel és olyan költői képekben szólal meg ez a hogyan, ahogy annak a kornak az embere ezt értette és elképzelte. Senki ne gondolja azt, hogy vannak valahol, nem tudom melyik szférákba, ilyen igazi raktárak, ahol ott a hó. Mert hogy olvassuk, hogy Isten a raktáraiból küldi ki a havat, meg a nem tudom, a jégesőt, amit tartogat a rossz napokra. És hogy ezt nyilván nem kell így módon szó szerint értenünk, hogy akkor ott van a raktár, és ki van egy, vagy hóraktár, héberül nyilván. És hogy akkor onnan küldi ki az Isten, ezek képek. Azok a képek, amiben a korabeli ember gondolkodott, amiben a korabeli ember megértette a természetnek a törvényeit. És azon se akadjunk fenn, hogy a felsorolásoknak bizonyos részét, amit Isten úgy mond Jobbnak, hogy hát honnan tudnád, arra jelentkezhetett volna valaki, hogy én tudom, nem tudod, honnan tudnád megmérni a föld szélességét. Hát beírjuk a Google-ba, szerintem kiadja, hogy nem tudom hány ezer kilométer a földnek a szélessége. Tehát egy részét ezeknek a dolgoknak már feltárta a modern tudomány. Ám de van egy olyan része, amit még mindig nem tárt fel, és biztos lesz egy olyan, amit sose fog feltárni. Szóval ne akadjunk fenn ezen, hogy ezek más képek, egy más kulturális szövetbe ágyazva, meg hogy egy részét azt mondjuk, hogy jó, hát ezt már tudjuk, szegény Jobb, csak nem tanult megfelelő fizikát, meg földrajzot annak idején, mert még nem voltak ilyen tantárgyak. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy ezek a képek Isten és jó párbeszédében hangzanak el, és mégis tudunk kapcsolni, és kapcsolhatunk ehhez, és azt szeretném kérni tőletek, hogy ne úgy tekintsünk most erre ezen az Isten tiszteleten, hogy hát igen, itt van ez a szegény szenvedő, nyomorult Jobb, beszélget az Istennel, és mi, mint egy harmadik, egy külső fél, így nézzük, hogy ők el vannak, nézzük, hogy ők beszélgetnek, és erről diskurálunk most, hogy hát hogy beszélte meg Isten, meg Jobb ezeket a dolgokat. Mert Jobb nem csak a szenvedő ember, Jobb a büszke ember ebben a helyzetben, a küzdő ember, aki nagyon mély egzisztenciális kérdésekkel küzd, Jobb az ember, aki lehetsz te is, vagy én is, akármikor, akkor is, hogyha nem vesztjük el úgy mindenünket, mint Jobb, és egész nyugodtan egy picit azonosulhatunk ebben a történetben Jobbal, mint aki megmutat valamit az emberi természetből. Lehet, hogy ez nehéz, hogyha még sose szenvedtél igazán, vagy azt mondod, hogy hát ha van valaki a Bibliában, aki távol van tőlem, akkor az Jobb. Mégis próbáljunk meg Jobbal, az emberrel azonosulva belemenni ennek az igének a kontextusába. Másodszor, mit tudunk meg Istenről? Mert jó, ez a kontextus, itt vagyunk Jobb könyvében, Jobb feldobta a labdát Istennek, hogy ha gondolod, akkor beszéljük meg a dolgot, és akkor itt jön Isten, és azt mondja, hogy jó, akkor itt vagyok. Mit lehet megtudni ebben a párbeszédben a Teremtőről? Mondtam már arról azt, hogy különböző képeket látunk itt, és ugye a képeknek sokszor nem a konkrét tartalma az izgalmas, hanem hogy mit üzen, milyen cselekvését mutatja be Istennek, milyen folyamatokat mutat meg, mi az, amit megérthetünk abból, hogy milyen ez a Teremtő. És lehet, hogy valaki itt megakadt a képeknél azért, mert azt mondja, hogy hát ezek olyanok, mintha valami mese lennének, vagy valami mitológiának a részei, és olyan komolytalannak vagy súlytalannak tűnhet. Ne felejtsük el, hogy ez benne van az Isten kijelentésében. Isten jónak látta, hogy a Szentírásban ez benne legyen, és ezért komolyan vehetjük, hiszen hiszük, hogy ez az ő szava, és mindez hozzávezet el bennünket. Azok a képek, amiket itt látunk Istenről, Jobb könyvének ebben a fejezetében, azok úgy mutatják be Istent, mint aki, és nagyon sokféleképpen mutatja be. Nem egyféleképpen mutatja csak be. Többféle képet használ rá. Először is feltűnik ebben a fejezetben Isten, mint egy építő mester. Azt hiszem, hogy mind a kettő igaz, egy építész és egy építőmérnök, aki tervez, meg aki a konkrétan az építésnek a folyamatában is ott van, beavatkozik, látja és csinálja, megveti a földnek az alapjait, tervez, határokat szab. Ő az abszolút autoritás, aki megmondhatja a tengernek, aki az akkori gondolkodás szerint a legnagyobb fékezhetetlen erő volt, a káosz erőit a tenger testesítette meg. Ha a káosz elborította volna a világot, azt mondta volna az ókori ember, hogy a tenger elárasztja a világot. És Isten azt mondja a legnagyobb teremtett erőnek, hogy eddig, és nem tovább. Ő az építőmester, aki határt szab, és a tenger nem megy tovább. És megtörnek a tengerparton a büszke hullámai. Ugye halljuk ebbe a büszke emberrel való beszélgetésben, amikor azt mondja Isten, hogy látod, még a tenger büszke hullámai is megtörnek az én szavamra. Szóval Isten az építőmester, aki tervez és mindent irányít bölcsen. Aztán úgy is látjuk Isten pont itt a tenger kapcsán, mint aki szülőbábaként a világra segítette a tengert. Megint egy más funkció, gondoljuk csak el, hogy ha a tenger a legnagyobb természeti erő volt a csecsemő, ami megszületett, vagy a gyermek, a kisgyermek, Isten pedig a szülőbába, nélküle nem lehetett volna, és nem jöhetett volna létre. Aztán látjuk Istent úgy, mint egy hadvezér, aki parancsol a fénynek, hogy világítson. Aki megtartja a jégesőt, ezt már az előbb említettem, hogy majd a parancsára ugye a megfelelő időbe kijöjjön, és felhasználja azt az ellenségeivel szemben. De ami ennél is érdekesebb, hogy Isten munkáját még mivel azonosítja ez a szakasz. Azt olvassuk, nem kevesebbet, mint hogy Isten az esőnek az apja, és a jégesőnek az anyja. Hát ezek a képek, ezekkel ritkán találkozunk a Szentírásban, és ez nyilván nem azt jelenti, értjük, hogy Isten férfi vagy nő, mint ahogy az ember férfi vagy nő, hanem hogy tőle származik ez a két dolog. Ő adja ezeket is. Mindezek a képek pedig, már említettem, nem úgy vannak ebben a szakaszban, hogy csak így oda dobálja őket Isten, hanem végig az egész fejezet ilyen kvázi költői kérdésekkel dolgozik. És Isten ilyen kérdéseket szegez Jobbnak tulajdonképpen, amelyek kommunikációs stratégia, ugyanolyan kérdések, mint a Jobb kérdései. Jobb kérdései olyan miértek, amire nagyon nehéz ilyen exakt választ adni, meg sokszor egy szenvedő embernek nincsenek is a miértjeire igazi válaszok, ezeket csak úgy ki kell mondania. És ugyanígy Isten ilyen, azt mondanám, költői kérdéseket mond, amire nem lehet ilyen egyszerűen válaszolni. Amikor elkezd beszélni vele, akkor így kezdi, kicsoda az, aki elhomályosítja örök rendemet? Ki vagy te, Jób? Jób, mit gondolsz magadról? Ki vagy te? És nagyon érdekes, hogy ez a ki vagy te, Jób, ez végig kíséri ezt a fejezetet. Talán ott voltál, amikor megtörtént a teremtés. Hé, ember! Lehet, hogy tudományosan meg így, hogy amúgy tudsz következtetni dolgokra, és vannak jó elméleteid, de most komolyan ott voltál? Ha nem voltál ott, akkor hogyan mondhatsz erről bármit is? Nem voltál ott, és ráadásul viccesen mondja Jobbnak Isten, hogy hát igen, olyan nagy a napjaidnak a száma, hogy biztosan tudod, olyan öreg vagy, mint a világ. Ez lehetetlen. Jelen voltál a teremtésnél. Ismered a világ mindenség útjait. Olyan fogalmakat használ itt ez a fejezet, amelyeket ember szinte fel se foghat. Ismered az alvilágba vezető mélységeket? Ismered azt a helyet, ahol Isten a sötétséget és a világosságot tárolja? A korabeli ember gondolkodása szerint, amikor éjszaka lett, akkor Isten kieresztette a sötétséget, és amikor nappal lett, akkor pedig kieresztette a hajnalt, a világosságot, és ezeket a dolgokat ő irányította. Tudod-e, hogy ki irányítja a világ törvényeit? Egyáltalán fel se tudod fogni ezeket a dolgokat, mert nincs megfelelő hatalmad és tekintélyed mindehhez. Ezeknek a kérdéseknek a mentén fejti ki Isten azt Jobb számára, hogy ő a teremtő, és ő az, aki ennek a világnak megszabta a kereteit. Igen, ez hitvallás. Lehet vele vitatkozni. Lehet azt mondani, hogy na jó, de tudjuk, hogy nem így volt, meg az elméletek, meg mindenféle. De Isten ezt mutatja magáról. És mennyire szép, ha ismerjük a Genezisnek a teremtés történetét, ahol ott le van írva, hogy kezdetben teremtette Isten ezt, kezdetben teremtette Isten azt, így, meg így, meg így. Ha ezt elolvassuk, picit olyan érzés, hogy Isten ült egy széken, mondjuk a trónján, és akkor így mondott valamit, és lett, megint mondott valamit, és lett, ilyen békés, nem? Nagyon békésnek tűnik. Itt meg úgy tűnik, hogy ennek van egy ilyen dinamizmusa, egy ilyen harcos volta, ahogy Isten ezeket az elemeket így a helyére rakja. És azt is tudnunk kell, hogy ez a teremtésnek ez a harcossága, ez a dinamizmusa, ez megtalálható a korabeli más egyéb vallásoknak, a környező kultúráknak a teremtés mítoszaiban is. És milyen szép, hogy Isten azt mondja, amikor belehelyezkedik megint csak ebbe a keretbe, hogy én vagyok az. Én vagyok az, aki ezeket tette. Én szorítottam a határtalan, mérhetetlen víztömegeket határok közé. Én voltam az, aki ezt a mérhetetlen építkezést, ami ez az egész világ, megterveztem és végrehajtottam. Van aztán egy-két nagyon érdekes kép, amire csak itt szeretnék utalni ebben a szakaszban, hogy Isten hogyan mutatja be azt, hogy ő teremtett, és ennek mi is az értelme. Nagyon érdekes, amikor azt látjuk, hogy Isten rendet teremt, reggelt és estét, nappal és éjszakát, ezzel együtt erkölcsi rendet is teremt. Ő az, aki megmondja, hogy mi a jó és mi a rossz, és ő lesz az, aki szabályozza a világnak, mondjuk így, az erkölcsi életét is. Azt olvassuk, hogy Isten tud arról, hogy vannak bűnösök a világban, de Isten elrendezi a gonoszokat és a bűnösöket. Ezt pedig úgy teszi, hogy amikor feljön a nap, és ez is egy kép, jön a hajnal, és feljön a nap, akkor a hajnal belekapaszkodik a földbe, mint egy szőnyegbe, és lerázza magáról a gonoszokat. Gyönyörű kép. Isten tehát, amikor alkotója a világnak, és ő tervszerűen rendet alkot, az nem csak azt jelenti, hogy működik a gravitáció. És ugye amíg élünk, leginkább lefelé hat. Mi azt érezzük, hogy lefelé, de tudjuk, hogy a föld közepe felé. Hanem azt is jelenti, hogy Isten oly mértékben ura a világnak, hogy ennek a rendnek sok dimenziója van. Ő erkölcsi rendet is alkot. Olyan költői képekkel fejezi ezt ki, hogy nem elég, hogy a hajnal, ami feljön, belefele fogodszik a földbe, lerázza magáról a bűnösöket, akik az éjszaka világához tartoztak, hanem a hajnal, ahogy feljön ugye a nap, a földet, ami olyan, mint egy alaktalan viasz, megvilágítja, s mint egy pecsétnyomó, belenyomja a formát, és kirajzolódnak a teremtésnek a formái. Milyen gyönyörű kép, még egyszer elmondom. Az éjszakában a világ olyan, mint a viasz, aminek nincs formája, mint egy alaktalan viasz, és hogy jön fel a nap, és ugye kirajzolódnak a körvonalak, az olyan, mint amikor valaki pecsétnyomóval belenyom a viaszba. Elveszi a pecsétnyomót, és ott a forma. És azt mondja a Szentíró, hogy Isten így alkotta a világot, hogy a hajnalban, hogy jön a fény, ez megmutatja a formákat és a teremtett világnak a gyönyörűségét. Isten teremtette a mélységet, a magasságot, a szélességet, a hosszúságot. Minden őtőle jön. Ő az, aki esőt ad, aki életet ad. Ha megtennénk azt, hogy elolvassuk még egy párszor ezt a fejezetet, gyönyörűen meg van szerkesztve, akkor valószínűleg egyre inkább rá tudnánk csodálkozni. És hogyha ezt Jób ott egyszer, először, amikor ezt hallhatta Istentől, valószínűleg ugyanazt mondta, hogy azt a... Azért ez rendkívüli, azért ez különleges, azért ez nem semmi, hogy Isten ezt tette. De nagyon nagy veszélye az embernek, hogy megáll ezen a ponton. És nagyon sok ember eddig jut el. Hogy oké, tegyük fel, Isten teremtette a világot, végül is ez is egy elmélet, másikakat se lehet nagyon bizonyítani, legyen ez. Jó, Isten teremtette a világot, gyönyörű a világ, vitathatatlan. Természeti törvények vannak, nagyon jó. Hogyan tervezte Isten, hogyan teremtette Isten a világot? Hát pontosan senki se tudja, csak az, hogy folyamat volt benne, meg hogy ő az Úr, ez is nagyon jó. Megalkotta a teremtést, és az ember eljut addig, hogy csodálja a teremtést, és azt mondja, ez gyönyörű. Esetleg hálát ad. Köszönöm, Uram, hogy ilyen gyönyörű természetet adtál. És innentől, hogyha utazunk A-ból B-be, és meglátunk egy-egy szép hegyet, vagy formát, akkor hálát adunk. És megállunk ezen a ponton. És szerintem ez tragikus. Mármint az, hogyha itt megállunk. Mert akkor nem történik meg a változás. Ha Jób itt megállt volna, akkor azt mondta volna, köszönöm Uram, hogy megtartottad ezt a bizonyos rendkívüli hittanórát nekem arról, hogy jött létre a világ, lenyűgöző, nagyon szép minden, hálás vagyok érte, de ettől még én szenvedek. Ebbe a szép világba szenvedek. Nagyon szép a teremtés, de miért? És elkezdette volna újra azt, amiben bele volt ragadva. A harmadik pont ugyanis, amiről beszélni szeretnék, ez a más nézőpont. Ha nem történik meg a nézőpont váltás ennek a kijelentésnek az eredményeként, akkor igazából nem történt semmi. A teremtő nagyságával és hatalmával és a teremtés csodájával való szembesülés ugyanis nem egy önmagáért való seregszemle. Ismerjük az eposzi kellékek közül a seregszemlét? Amikor egy nagy eposznál bemutatja az egyik sereget, bemutatja a másik sereget, ilyenek voltak, olyanok voltak, és így részletesen leírja, hogy milyen a görög sereg, milyen a másik sereg, aztán majd összecsapnak, és ez azért van, hogy jól el tudjuk képzelni. Szóval ez itt nem egy seregszemle. Ez nem azért van, hogy na akkor mi is lássuk, hogy milyen csodálatos ez, hanem az ember rendkívüli lehetősége az Istentől, hogy megértve és elfogadva hittel azt, hogy tényleg lehet, hogy Isten teremtette a világot, eljusson oda, hogy akkor tényleg ő az Úr, és ha ezzel az Istennel van dolgom, akkor alázattal hódolok előtte. Mert ha ez az Isten, akkor nagyon nagy baklövés volt azt mondani neki, hogy na gyere, Uram, majd én elmondok neked innen szemrehányásokkal teli. Mert ha ő az Isten, akkor így ebből a kijelentésből nagyon összemegyek, és felismerem a porszem létem, a töredékes létemet. A Jób 38. fejezete arra viszi az embert, hogy felismerve a teremtés csodáját és a teremtőt, alázattal hódoljon az Isten előtt. Nem könnyű lépés, mert ha elismerjük, hogy töredékesek és mulandók vagyunk, nem úgy általában vagy filozófiai értelemben, hanem mi magunk, mondhatod a nevedet, hogy te egy mulandó ember vagy, egy porszem ember. Ha ezt felismerjük, és hódolunk Isten előtt, és elismerjük, hogy ő az Úr, akkor a kevésségünket, a büszkeségünket, az omnipotens fantáziáinkat, hogy mi mindenre képesek vagyunk, mi mindent kibírunk, nekünk nem tudom, milyen omnipotens fantáziáid vannak, mindenkinek vannak, akkor ezekről le kell mondani. Csak ebben a helyzetben kerülhetett új megvilágításba Jób, és azért képes helyreállni, és máshogy látni magát, mert ennek a kijelentésnek az eredményeként egyszerűen, erre mutattam az előbb, most is erre mutatom, hogy egy beszűkült állapotból így valahogy így kitágul, és meglátja, hogy lehet, hogy az egész problémámat teljesen máshonnan kéne nézni. Jób nem kap választ tulajdonképpen a miértre. És nem nagyon olvasunk arról, hogy így megtudná azt, hogy tulajdonképpen egy próbában volt. Hanem azt látjuk majd a Jób könyve végén, hogy azt mondja, hogy eddig csak hírből ismertelek. Most már tudom, hogy ki vagy. És megalázza magát Isten előtt, és Isten rehabilitálja és helyreállítja. És így ér véget a Jób könyve. Szóval nem elég gyönyörködni a teremtésben és elfogadni, hogy van egy teremtő, hanem egy lépéssel közelebb, alázattal el kell ismerni, hogy ő az Isten, én pedig az ember. Ez a megváltozott hozzáállás, ez a megváltozott aspektus, nézőpont, amire most bennünket is hív Isten. Ez egy mai embernek nagyon nehéz. Mindig is nehéz volt az embernek szerintem, egy mai embernek különösen. Nagyon könnyen azonosulhat az ember azzal, nem, hogy oké, itt vagyok én, azt tudom, hogy ki vagyok, de ki ez az Isten? Mutatkozzon be, érveljem, bizonyítson meg, bizonyítsa be, hogy ő az, győzzön meg arról, hogy ez a vallás a helyes. És ez egy rossz alapállás, mert el kell fogadnunk, hogy Isten az Isten, mi pedig a teremtmények vagyunk. És amikor ő felfedi magát, akkor meg kell találnunk, hogy mit jelent nekünk ez az alázat útja, ez a hódolatnak az útja az, hogy megalázzuk magunkat Isten előtt, és elfogadjuk, hogy igen, igazából ő az Úr, és ő a teremtő, és mi csak teremtmények vagyunk. Nagyon nehéz ez, mert ha ezt a szót hallod, hogy megalázkodni, akkor valószínűleg egy csomó kapcsolat jut eszedbe, emberi kapcsolat. Mert az életünk során megtanulunk alázatosnak lenni, és megalázkodni hatalom előtt, valamilyen autoritás előtt. Megtanulunk a családunkban, az erősebb előtt, általában az édesapánk előtt. Megtanulunk a munkahelyünkön, a főnökünk előtt. A középiskolában a legerősebb fiú vagy lányok, a legvagányabb lánynyal szemben, mint osztálytársak, vagy egy kemény tanárral szemben, és sorolhatnám tovább. És ez hogy történik? Úgy, hogy valamilyen módon megtanuljuk, hogy kell ezt mutatni, mit kell csinálni ahhoz, hogy a másik, az autoritás érezze, hogy elfogadom a vezetését, és nem háborúzok vele. Színből megalázkodunk, és szívből pedig, mi van bennünk? Akkor is én vagyok a jobb. Nekem van igazam, én jobb ember vagyok, és így tovább. Nem tudom, tapasztaltátok-e, hogy az életünk során megtanulunk megalázkodni színből, és megtanulunk szívből soha, azt úgy csinálja senki, és azt nem veheti el tőlem, hogy legalább egy erkölcsi fölényem van a másikkal szemben. És nem erre hív az Isten, hanem arra hív, hogy teljesen mindegy, hogy mit mutatunk, hogy most letérdelünk előtte, vagy elénekünk két éneket, hogy ó, Uram, de hódolok előtted, de nagyon, hanem azt nézi, hogy mi van a szívünkben. Hogy készek vagyunk egy lépést tenni afelé, hogy elengedjük azt a fajta büszkeséget, tartást, ami sokszor ilyen sérelmekből fakad. Lehet, hogy az életed során egy csomószor kellett emberek felé bizonyítanod, hogy te ki vagy, hogy te erős vagy, hogy te vagy valaki, hogy leszel valaki, hogy érsz valamit. És automatikusan az Isten felé is ez mehet. És előtte nem kell, ő nem azt várja, hogy te bármit bizonyíts, hanem hogy elismerd, hogy igen, te egy teremtmény vagy. És ez nem azért van, mert hogy ő uralkodni akar rajtad, vagy be akarja neked bizonyítani, hogy ha, te csak ennyi vagy, én meg az Isten. Hanem ebben a kapcsolatban találhat az ember a helyére, és lehet azzá, akivé az Isten őt teremtette. Miben hív téged most Isten vajon ilyen alázatra, megalázkodásra? Ezt egészen pontosan tudhatod, valószínűleg érezheted. És ha azt érzed, hogy nincs ilyen egyáltalán, akkor kezdj el úgy imádkozni, igazából hódolni Isten előtt, és elmondani, hogy ő az Úr, akkor majd jelentkezni fog az a részed, amelyik megfeszül, és jelentkezni fog, hogy hol van az a pont, ahol azért ott van benned az a fajta tartás, büszkeség, ellenállás, ami megakadályozza, hogy hódolj Isten előtt. Az utolsó pont, az utolsó gondolatkör, az egy nagyon-nagyon fontos igazság. Az előbb mondtam, hogy milyen rossz, hogyha valaki gyönyörködik, de nem hódol. És az utolsó pedig, az igazság az egy ilyen egyenlőségjeles dolog, az alázat egyenlő követés. Milyen rossz, hogyha valaki hódol, de megmarad a Teremtő Istennek a hódolójává, úgymond, anélkül, hogy követné Jézust. Mert nem csak arra hív bennünket Isten, hogy így egyszerűen hódoljunk előtte, és térdre essünk előtte, mint valami óriási király előtt, hanem hogy megértsük, hogy az igazi alázat az a követésben van. Tudjátok miért? Mert ha találkozunk Istennel, és van egy ilyen Isten élményünk, vagy szembesülünk vele, és így arcul csap ez az egész, akkor hirtelen felindulásból hódolhatunk Isten előtt, és azt mondhatjuk, fú, Uram, ez most nagyon letaglózott, tényleg, te vagy az Úr, értem, te vagy a főnök, minden jó, te vagy a teremtő, stb. Ért egy ilyen hatás, eltelik egy-két hét, egy-két hónap, és visszarendeződünk, és összeszedjük magunkat. Mi is volt az akkor? Hát persze, kaptam egy ilyen benyomást, kicsit túlreagáltam, és ha az ember nem marad követő, nem marad meg az alázatban, ha nem marad Krisztus követője, akkor igazából újra és újra vissza fog térni ebből az alázatból. Mert hogy az alázat példája Krisztus, a megváltó, akit Isten adott azért, hogy örök életünk legyen, aki meghalt a bűneinkért, és ő volt az, aki elénk élte, hogy mit jelent nem csak programszerűen megalázkodni a Teremtő előtt, hanem alázatban élni és alázatosnak lenni. A mi kultúránkban az elterjedt, hogy az alázatos ember az gyenge ember, az erős ember, aki kiáll magáért és harcol magáért. Krisztus pedig elénk élte, hogy igazából őt követve, az ő követésében válhatunk emberekké. Azt mondta, vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok a lelketeknek. Aki Krisztust követi, az nem csak elismeri azt, hogy van egy Isten, aki teremtő, és nagyobb nála, hanem figyelembe veszi, és elhiszi azt, hogy ez az Isten elküldte az ő fiát, Krisztust, aki nagyon sok szempontból, bár ember volt, de nem egy ilyen logikus ember, hanem sok szempontból pont ez ellentétét tette azt, mint ami emberileg logikus lenne. És ha őt követi, ha őt keresi, és megpróbál az ő útján járni úgy, hogy benne hisz, és folyamatosan hozzáfordul, akkor maradhat meg a jó úton. Garantálni tudom neked, hogy magadtól nem tudsz alázatos maradni. csak egyedül a Krisztus követésében. És ráadásul ebben a követésben, ugye ez megint csak nem egy ilyen vak követés, vagy egy ilyen néma követés, hanem párbeszédbe lehetünk. És milyen jó, hogy Isten már nem úgy van velünk párbeszédben, mint Jobbal. Emlékeztek az elejére, hogy hogy beszélt Isten Jobbal? A viharból. Tehát, hogy lett valami nagy vihar, és akkor Isten megszólalt. Hát biztos, hogy ez nem az a halk és szelíd hang, ami az Illés történetében, hanem ez valami ijesztő lehetett. És hogy velünk Isten, a Krisztust követjük Szentlélek által, akkor egész másként kommunikál. Krisztuson keresztül, az ő irgalmán keresztül beszél velünk. Ha ebben a követésben vagyunk, akkor el tudjuk fogadni a korlátainkat. El tudjuk fogadni azt, hogy igen, korlátolt a megismerésünk, a cselekvőképességünk, a bölcsességünk, nem tudunk mindent sem érteni, sem irányítani. És tudjátok, ez egy rendkívül felszabadító állapot. Krisztust követve elfogadhatjuk azt, hogy vannak miértek, meg szenvedés, vannak dolgok, amiket nem értetünk, de nem ez a lényeg, hanem a lényeg, hogy azokká lehetünk, amivé Isten teremtett bennünket, gyermekekké, követőkké és tanítványokká. Krisztust követve a gyülekezet közösségében, a keresztény testvérekkel együtt élhetjük meg azt, hogy mit jelent egymást szeretni. Azt mondja a Filippi levél, hogy alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. Ez nem megy így izomból. Ez akkor megy, hogyha együtt követjük Krisztust. Ha ő lesz a példa, ha ő lesz az, aki előttünk jár, és akiben hiszünk. Az a lehetőségünk itt most ezen az Isten tiszteleten, hogy bár tőlünk több ezer évvel van az, ahogy Jobbnak Isten egyszer megszólal, de hallva ezt az igét, mi magunk a saját életünknek minden nehézségével és valóságával Istenre járuljunk, úgy, hogy közben hódolunk előtte, alázattal közeledjünk felé. Elengedjük a saját hitvallásainkat, és megtaláljuk benne azt, amit mindig is kerestünk. És éljünk ebben a felszabadításban, felszabadulásban, hogy nem kell naggyá, hatalmassá, nem kell Istenné válni, hanem lehetünk gyermekek és követők, tanítványok. Arra hívlak most benneteket így konkrétan, hogy egy kicsit az imádság után egy rövid imádság fog következni, amikor az elején szeretném, hogy csendben lennénk. És mindenki saját maga Istenné vinné azt, ami a szívében van. Elmondhatná neki azt, ahol megérintette őt ez az ige, az, amiben szüksége lenne arra, hogy igazán követő legyen. Amiben Isten megszólította őt, hogy most az alázatban kéne egyet előre lépni. Lehet, hogy ez az első lépésed Isten felé, hogy Krisztus szeretnéd követni. Lehet, hogy nem tudsz semmit megfogalmazni most, mert felkavarodtál, vagy nagyon fáradt vagy, és örültél lassan vége a prédikációnak, de hogy akkor csak legyél csendben Isten előtt, és engedd, hogy Isten munkálkodjon. És aztán a csend után lesz egy rövid imádság, és aztán szeretném, ha így folynánk bele a dicsőítésbe. Olyan dalok lesznek majd, amik valamilyen módon a hódolatot, az imádást jelenítik meg, és ezt hozzák. Legyetek szabadok ebben, hogy ezt hogy fejezitek ki, hogy felálltok, vagy a helyeteken maradtok, tudjátok, nem az a lényeg, hanem az, hogy ez a szívünkbe történjen meg. Legyünk hálásak Istennek azért a munkáért, amit végez most itt bennünk, és így menjünk elé. Amen.
Imádkozzunk. Anya Istenünk, téged áldunk, téged magasztalunk, te előtted borulunk le. Hálásak vagyunk, hogy megszólaltatunk téged, teremtő Isten. Hálásak vagyunk azért, hogy alkottál, és mi abban élhetünk, a te szavad által élhetünk. Hálásak vagyunk neked azért, hogy a te ígédet hallgathatjuk, és a te nagyságodról elmélkedhetünk. Hálásak vagyunk neked azért, hogy személyre szabottan szólsz hozzánk. Hálásak vagyunk azért, hogy bár nagy vagy, végtelen és hatalmas, emberi formát vettél fel azért, hogy minket úgy szólíts meg. Hálásak vagyunk azért, hogy közénk jöttél, és személyesen mondtad el nekünk, hogy mennyire szeretsz minket. Hálásak vagyunk neked azért, hogy amit alkottál, annak rendet adtál, hogy gátat szabtál a tengernek, hogy ami apró cseprő dolgaimban is te vagy az Úr, hogy a mi nagy emberpróbáló helyzeteinkben is Isten vagy, Teremtő vagy, aki fenntartja a rendet. Hálásak vagyunk azért, hogy átgondolhatjuk az életünket, hogy Te hozzád jöhetünk, hogy újra értékelhetünk mindent, és kérhetjük azt, hogy Te tegyél rendet ott, ahol mi káoszt csináltunk. Köszönjük neked, hogy foglalkozol velünk, köszönjük neked, hogy szeretsz minket, köszönjük neked, hogy szólsz hozzánk, és lehetőséget adsz nekünk arra, hogy megszólítsunk téged. Kérünk téged, hogy Te járj előttünk. Kérünk téged, hogy tudjunk téged követni, hogy tudjunk veled menni. Hogy letegyük azt, ami gátol feléd, hogy átadjuk neked azt, ami nem odavaló. Kérünk téged, hogy Te add a mi életünkbe azt, ami a Te veled való kapcsolatot erősíti. Hálásak vagyunk neked azért, hogy veled tölthetjük ezt az estét, és veled tölthetjük a napjainkat. És hálásak vagyunk neked azért, hogy amikor innen kilépünk, akkor Te ugyanúgy velünk vagy. Köszönjük neked, Istenünk, hogy így imádkozhatunk, hogy Te legyél jelen a mi életünkben, Te legyél jelen a mi országunkban. És Uram, én kérlek téged, kérünk téged azért, hogy az előttünk álló hétben legyél ott, a mi munkánkban, ami téged követésünkben, ami tanulmányainkban, ami mindennapi dolgainkban Te legyél az Úr. Kérünk téged azért a városért, ahol élünk, ahol szeretnénk Te rólad beszélni, ahol szeretnénk a tetteinkkel téged bemutatni. Kérünk téged, hogy Te adj ebben a városban változást, megmozdulást. Kérünk téged Budapestért, kérünk téged ezért az országért. Hálásak vagyunk neked azért, hogy voltak változások ebben az országban, hogy vannak változások. Hálásak vagyunk azért, hogy hősök voltak, akik elkezdtek dolgokat, akik elkezdtek változtatni. És hálásak vagyunk azért, hogy őrájuk is emlékezhetünk. Most kérünk téged, Istenünk, hogy ezekben a napokban Te adj egységet, Te adj nekünk látást abban, hogy hogyan kell hozzád fordulni, és hogyan kell összetartani. Kérünk téged, Istenünk, ezért a nemzetért, és kérünk azért, hogy a teljes földkerekségen a Te hatalmadat láthassuk meg mindannyian. Azért vagyunk hálásak, hogy hozzád imádkozhatunk, és kérünk téged, hogy Te hallgass meg, ahogy az Úrtól tanult imádságot. Közösen imádkozzuk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.